Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő egyszülött fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Isten tiszteletünk kezdetén fennállva a 226. dicséretünk első két verszakát énekeljük el. A 226. dicséretünk első két verszakát, ez az ének így kezdődik: Krisztusom, kívüled nincs kihez járulnom, így beteg voltomban nincs kitől gyógyulnom. El a helyünket, és dicsérjük tovább Istenünket a 25. Zsoltár első négy verszakának eléneklésével. Tehát a 25. Zsoltárunk első, második, harmadik és negyedik verszakait énekeljük el. A 25. Zsoltár így kezdődik: Szívemet hozzád emelem, és benned bízom, Uram. mi segítségünk az Úr nevében van, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök igaz Isten. Amen. Kedves testvérek, a mai vasárnapon Isten igéjét két helyről olvasom, először a zsidó levélből, a 12. fejezet első 4 versét. Ezért tehát mi is, akiket a bizonyságtevőknek akkora fellege vesz körül, tegyünk le minden ránk nehezedő terhet, és a bennünket megkörnyékező bűnt, és álhatatossággal fussuk meg az előttünk levő pályát. Nézzünk fel Jézusra, a hit szerzőjére és beteljesítőjére, aki az előtte levő öröm helyett, a gyalázattal nem törődve, vállalta a keresztet, és az Isten trónjának a jobbjára ült. Gondoljatok rá, aki ilyen ellene irányuló támadást szenvedett el a bűnösöktől, hogy lelketekben megfáradva el ne csüggedjetek, mert a bűn ellen való harcban még nem álltatok ellen egészen a vérig. A másik ige szakasz János evangéliuma 14. fejezetében található, az első 6 vers. Jézus mondja, ne nyugtalankodjék a ti szívetek, higgyetek Istenben, és higgyetek én bennem. Az én atyám házában sok hajlék van. Ha nem így volna, vajon mondtam volna nektek, hogy elmegyek helyet készíteni a számotokra. És ha majd elmentem és helyet készítettem nektek, ismét eljövök és magam mellé veszlek titeket, hogy ahol én vagyok, ott legyetek ti is. Ahova pedig én megyek, oda tudjátok az utat. Tamás erre így szólt hozzá. Uram, nem tudjuk, hová mégy. Honnan tudnánk akkor az utat? Jézus így válaszolt. Én vagyok az út, az igazság és az élet. Senki sem mehet az atyához, csak is én általam. Foglaljuk el a helyünket, és imádkozzunk. Drága mennyei atyánk, hálás a mi szívünk azért, hogy most is elhívtál a te házadba, elhívtál, hogy találkozhassunk veled. Köszönjük neked, atyánk, hogy gondod van a mi lelki életünkre, hogy tanítani akarsz a lelki élet dolgaira. Atyánk, olyan sok bűn, nyomorúság nyomasztja, roskasztja a mi életünket. Úgy szeretnénk megszabadulni ezektől. Úgy szeretnénk szolgálni neked. Olyan jó lenne, hogyha tudnánk örülni az evangéliumnak, hogyha az ige számunkra is örömüzenet lenne, és visszhangozná ezt a beszédünk, gondolataink, egész életünk. Drága mennyei atyánk, arra kérünk most téged, hogy tekints el a mi vétkeinktől, bűneinktől, és a te egyszülött fiadra, Jézus Krisztusra nézd, és reá nézve áld meg ezt az órát, áld meg bennünket, a mi életünket, a te lényeddel, a te igéddel, önmagaddal. Jézus Krisztus nevéért kérünk, hallgass meg minket. Amen. Ige hirdetésre készülve a 164. dicséretünk első versszakát énekeljük el. A 164. dicséretünknek az első versszakát. Ez az ének így kezdődik. Kegyes Jézus, itt vagyunk, te szent igét hallására. Thank you.
Kedves gyülekezet, kedves testvéreim, Istennek az a szent igéje, amelynek alapján az ő szent lelke vezetését kérve és árva, várva hirdetni kívánom közöttetek az ő üzenetét. Izsaiás próféta proféciás könyvében az 57. rész 14-től a 20-ig teredő verseiben található következőképpen. Izsaiás 57-14 és következők. És szól egy szó. Töltsétek, töltsétek, készítsétek az utat. Vegyetek el minden botránkozás népem útjáról. Mert így szól a magasságos és felséges, aki örökké lakozik, és akinek neve szent, magasságban és szentségben lakom. De a megrontottal és az alázatos szívűvel is, hogy megelevenítsem az alázatosok lelkét, és megelevenítsem a megtörtek szívét, mert nem örökké perlek, és nem minden, ha haragszom, mert a lélek előttem megepedne, és a lehelletnek, akiket én teremtettem, mert a telhetetlenség vétkért haragudtam meg, és megvertem őt, és elrejtél magamat, és megharagudtam, és ő elfordulva szíve útjában járt, útjait láttam, és meggyógyítom őt. Vezetem őt, és vigasztalást nyújtok neki, és gyászolóimnak, megteremtem ajkaikon a hálának gyümölcsét, békesség, békesség a messze és a közelvalóknak, így szól az Úr, én meggyógyítom őt. És a hitetlenek olyanok, mint egy háborgó tenger, amely nem nyughatik, és amelynek vize iszapot, és sárt hány ki magából. Nincs békesség, szól Istenem a hitetleneknek. Kedves testvéreim, óriási öröm a számomra, itt lehetek. Aztán nincs itt senki, aki tudná azt, hogy körülbelül 42 évvel ezelőtt többször prédikáltam ebben a templomban. Mikor Debrecen István akkori lelkipásztor beteg volt, én még szentendrei lelkészként jártam, tettem meg az utatot is, Csepel 125-ös motorommal abban az időben. Ez is út volt, most is útról jöttem, és ha figyeltük a olvasott igéket, meg az énekelt, a prédikáció előtti éneket, mindegyik énekben és mindegyik fölolvasott igében előfordult az út szó. Utaid, Uram, mutasd meg, és így tovább. Igaz utat mutasd nékem, szegényednek. Való igaz, hogy az út nem csak annyi, hogy szükségünk van arra, hogy egyik helyről a másikra elmenjünk, hanem szimbolikussá, jelképes szóvá lett, ugye az ember életének a jelzésére. Egy másik régi, ez még régebbi élményem, 1943-ban érettségiztem, a múlt század első felében, azaz, és amikor a Budapesti Református Gimnáziumban, és amikor a búcsúzó ballagás volt, a táblára egyik nagyon szépen rajzoló osztálytársunk festett egy képet, és ez a kép egy nagy kapu volt, amelyiken kiléptünk az útra, és az útnak a végén ott volt a szép koronás magyar címer. Mert azután pár évvel utána a vörös csillagra cserélték ki, de a végén mégis visszakerült a koronás címer, de ez is egy kicsit mutatja, hogy az utak változnak, és az utakon különböző dolgokat csinálni kell. A Biblia is tele van természetesen az utakról szóló képekkel, de ezek közül két út emelkedik ki különösen. Az egyik az Egyiptomból a Szentföldre vezető út. Ez volt az, amikor tulajdonképpen a nagy családból, a Jákob és a József nagy családjából egy nemzet, egy nép formálódott, amelyik az ígéret földjére bevonult. A másik ilyen nagy jelentőségi út Izraelnek életében, amikor a babiloni fogságból hazatérhette, és újra befonulhattak az ígéret földjére. És ugye ehhez persze hozzátartozott magának a fogságba menésnek a keserves, fájdalmas, tragikus útja. A mai igénk, amit most olvastunk, ez a fogságból való hazatérés után keletkezett. És az benne a föltűnő, mondhatjuk így, hogy megdöbbentő, Sajnos a mai magyar nyelvben a megdöbbentő szót pozitív dolgokra is szokták használni, pedig egy nagyon negatív szó. Azon döbbenek meg, ami rossz. Ami jó, annak örülök is. Az a megdöbbentő, hogy hazaérkeznek, vége van az útnak, és akkor így kezdődik az ige, hogy ahogy olvastuk itt az előbb, hogy csináljatok utat, töltsétek fel az utat. Tudnélik, a hazatérés után óriási válságba, óriási krízisbe került Izrael népe. Szakadás volt abban, hogy nem mindenki tért haza. Voltak, akik akkor már megcsinálták a kis egzisztenciájukat Babilonban, és nem hagyták ott a fölépített kis üzletet, vagy ezt, vagy azt, vagy amaszt, és ezek lettek azután a későbbi nagy, a zsidóság világba való szétszórattatásának az első példányai. A legnagyobb problémák azonban abban jelentkeztek, hogy a hazatérők, a hazatelepülés nem ment olyan ragyogóan és fényesen, ahogy elgondolták. A várakozások szerinti ragyogó diadalmenet keserves, nagyon sok gonddal, bajjal, szenvedéssel teli út volt, és újabb nehézségekkel kellett szembenézniük. Voltak ellenségek, akik lerombolták éjszaka a falat, amit napközben építettek. Voltak összeesküvők, akik följelentették őket a nagy királynál, a perzsa királynál, vagy másutt. Voltak anyagi nehézségek. Voltak nagyon szegények és nagyon gazdagok. Virágzott a korrupció. Nagyon nehezen épült a templom. Sokan elkeseredtek, és voltak, akik bálványokat kerestek. És bálványimádásban próbálták megtalálni a segítséget. A mai Magyarországon, testvéreim, nekünk valamennyiünknek, ez már nem csak az ilyen öregeknek az azért, mint amilyen én vagyok, hanem valamennyiünknek az utolsó 15 évben valami hasonló dolgokat tapasztaltunk, hogy elérkezett a pártállamnak a várva várt vége, és ez a 15 esztendő annyi keserűséggel, annyi bajjal, annyi szenvedéssel, társadalom szétszakadásával, sokak elszegényedésével, anyagi gondok sokaságával, és ami talán mindennél még rosszabb, egy ártalános erkölcstelenséggel terhelt meg bennünket. Éppen ezért úgy figyelhetünk erre a régi ígére, mint amelyik ma szól. És ezt mindjárt hadd mondjam testvére éppen annak a tapasztalainak az alapján, amit Isten igének az olvasása jelentette számra, például a háború alatt a pincében, amikor ránk szakadt a ház, például 56-ban, amikor a Szentendrei templomba behallatszott november 4-ének éjszakáján a nagyváros bombázás, amikor jöttek vissza a szovjetek, hogy az Isten igéje, a régi ige mindig új volt. A nagy tragédiák idején és a nagy örömök idején egyaránt. Úgyhogy sem a régi élmények, sem a modern tapasztalatok nem engednek csodálkozni afölött, hogy az alapigénk újabb és újabb útépítésről beszél. A nagy útkészítés, ugye amikor mielőtt eljöttek volna, akkor hangzott a profécia, hogy csináljatok utat, egyengessétek el az ösvényeket, a halmok alá szálljanak, a völgyek emelkedjenek föl. Volt az első profécia a fogságba hazatérés után. Nem elég az utakat megépíteni, azokat állandóan fel kell újítani és karban tartani. Az utak elhasználódnak, ezt Budapesten tudjuk egyébként, de nem kell messze menni, hogy ebben a vonatkozásban tapasztalataink legyenek. Elhasználódnak, mert bűneink vannak, és itt már nem csak a fizikai értelmevet útram, az életünk útjáról is beszélek. Rombolunk, mi is, és bennünket is rombolnak ellenségeik. Útkészítésre, útjavításra állandóan szükség van. Ez igaz az egész emberiség és azon belül az Isten népének az életére. A zsidókhoz írott levél maga az egész, amelyikből egy kis rövid részt olvastunk föl, ahol éppen az útszó nem fordul elő, de az egész könyv arról szól, hogy az Isten népének a e világban való jelenléte az út a mennyei Jeruzsálem felé. És ez azt jelenti, testvéreim, ami számunkra, hogy az egyház életének az útján is újból és újból javításokra van szükség. Nincs olyan út, amelyiken mi emberek tökéletesen tudnánk járni, és úgy tudnánk élni. Az útkészítésre nézve a fölhívást ebben az alapigében a proféta Isten parancsaként mondja, mint ahogy másutt is, hogy építsétek az utat, és egyengessétek az utat, és hozzátok helyre az elpusztult, vagy elromlott utakat, vagy a rossz irányba vezető utak helyett építsetek új utakat. És úgy állítja be ez az ige, ezt az Istent, ezt a verset, még egyszer felolvasom. Így szól a magasságos és fölséges, aki örökké lakozik, és akinek neve szent, magasságban és szentségben lakom és a megrontottal, és az alázatos szívűvel is, hogy megelevenítsem az alázatosoknak a lelkét. Ez a két dolog, hogy tudnék, az Isten a magasságban lakozik, az örökké valóságban lakozik, a transzcendens világban lakozik, és ugyanakkor jelen van a világban az emberek rosszul sikerült útjain. Belépett ebbe a jelen való világba, ez az Istennek a legfontosabb üzenetei közé tartozik, már az Ószövetségben. És mondhatjuk, hogy ez a két isteni tulajdonság, az Isten odafönt van, és mégis ide lent van, ebben a feszültségben él a történelem. Tulajdonképpen így indul a történelem. Az Isten nem azért teremtett világot, mint egy rossz prédikátortól hallottam egyszer, hogy unta magát, hogy legyen egy világ. Az Istennek nem volt szüksége a világra, az Isten szeretetéből származott az, hogy egy világot teremtett, és a világba egy ember teremtett, akire rábízta ezt a világot. És amikor az ember elrontotta ezt a rábízott világot, nem hozta helyre az utakat, vagy éppen rossz irányba vette az építésnek a dolgait, és rossz irányba ment, akkor az Isten eljött. Ez az Ószövetségnek már a nagy üzenete, hogy az Isten eljött. Ézsaiás, tovább olvassuk, ugye, ez a most olvasott alapigénk, ezen a héten olvastuk a kalauzban, és majd három napon olvassuk azt az igét, amikor azt mondja a 64. fejezetben, hogy minden szenvedésüket ő szenvedte, és velük járt az úton. Ahol az ő népe volt, ő is ott volt. De ennek a magasságos Isten e világba való belépésének a teljessége és a tökéletessége Jézus Krisztusban következett be. Ez a Krisztus eseménynek a nagy üzenete, ez a karácsonynak az üzenete, és ez az egész Jézus életének, és ugye most csütörtökön ünnepeljük a Krisztus mennybe menetelének az ünnepét, amikor visszamegy a mennybe. Ugye ez az egész életút arról beszél, hogy ő a Jézus, ő igaz, hogy Jézuska lett, valóságos ember lett, de az a Jézuska, aki ott fekszik a betlehemi jászolba, az az örökké való Isten, a világ teremtője. A 316. dicséretet nagyon sokszor énekeljük karácsonykor, az Istennek szent angyala, de rendszerint nem jutunk el a 9. versig. Nem tudhatjuk. Mindeneknek teremtője, miért vagy ilyen szegénységben, miért fekszel az aszuszénán, szamárs ökör közt aludván? Ez pontosan ezt fejezi ki ez a vers. Hogy tűnik a magasságos, aki odafönt lakozott, beleszületett ebbe a világba. Emberré lett, vállalta a szolidaritást az emberekkel, és Eljött azért, hogy az embereknek az útját helyrehozza. Ez a hatalmas és semmiben sem szürkölködő Isten útja Betlehembe vezetett, a jászolbölcsőbe vezetett, nem volt otthon, ahol megszületett volna, majd a Golgotára és vissza a mennybe. Mert ez is hozzátartozik. Van egy csodaszép, ott hagytam az énekes könyvet, kérem szépen a 360, köszönöm szépen, itt van már, a 360. dicséretbe, talán éppen majd énekelik is ezt a következő napokban ezt a gyönyörű szép éneket, amelyik így hangzik, hogy Szent egek, minden boldogok hajléki, a nagy király jön, nyíljatok meg néki, nagy oszlopi a levegő égnek, engedjétek utat a felségnek, aki kezdetben titeket teremtett, aki azt mondá, légyen ég és föld, és lett, aki igéje a nagy Istennek, aki által teremtetett mindenek. Ez a Jézus, aki itt volt 33 éven keresztül. És ez a mennybe menetel napi ének. És ez az Jézusnak az egész útja, és ehhez hozzátartozott a kereszt, a Via Dolorosa, a fájdalmak útja, de te jött azért, hogy az emberiség útjait helyrehozza, és igaz utat mutassa. Igaz utat mutass nékem, feleségednek, mert mindjárt fogjuk énekelni ezt az éneket, és vezessen bennünket új utakon, a mennyei város felé. Annyi ilyen útének nem tudtam mindenket belefoglalni. Testvérek, menjünk bátran, ez is ilyen, hogy menjünk a Szentváros felé például. Ez az Úristen hívja már a fogság utáni krízisben szenvedő Izraelt és a további útépítésre. Érdekes és jellemző módon ehhez a tulajdonképpen ellentétes, hogy a magasságos itt van a világban, egy másik ellentét pár csatlakozik az alapigében. Az, hogy az Isten ítéletes és az Isten kegyelmes. Mind a kettő beletartozik. A proféta beszél az Isten haragjáról és ítéletéről, Izrael gonoszságáról, bálványimádásáról, és arról is, hogy fölemlegeti ismét a babiloni fogságot, hogy a babiloni fogságra erre a keserves, fájdalmas útra az ő bűneik miatt volt szükség. És erről nem szabad elfelejteni, testvéreim, nekünk, reformátusoknak különösképpen. Hiszen a mi heideggeri kátinknak a legelején azt olvassuk, hogy három dolgot fontos tudni ahhoz, hogy igazán jól éljünk, hogy egyik az, hogy milyen nagy a mi bűnünk, nem a másoké, ez az is. És milyen nagy a kegyelem, amelyik bennünket ettől a bűntől megszabadít, és azt megbocsátja, és milyen hálával tartozunk ezért. És éppen ezért ez a mi szent kötelességünk is, hogy ismerjük a magunk útját és a magunk útjának a bűneit, az út elrontásnak és az Isten szabadító és gyógyító munkásságának a történetét. Itt ezen a ponton óriási kísértésem volna arról, hogy tartsak legalább egy 20 perces rövid összefoglalást a magyarországi református egyház utolsó 100 évének a történetéről, de hát ez nem lehetséges. Csak annyit mondok, hogy tele volt ez a 100 év ítéletekkel. Trianon, az ország szétszakadása, a pártállami időszak és sok minden más nyomorúság. De ezek nem csak a mások bűnéről beszélek, mert általában erről van szó. Még a református sajtóban is. A mások bűne, a pártállamnak a bűne, persze meg volt a bűne, és meg volt a Trianon létrehozóinak a bűne. De a magunk bűneiről nem szabad elfeledkezni. Megharagudott ránk az Úr, de eljött, hogy gyógyítson. A háború utáni években, testvéreim, rögtön, amikor még Budapest romba volt, és az ország jó része romba volt, akkor egyházunkban egy hatalmas ébredés bontakozott ki. Nem tudom, kik tudják ezt, gondolom azért vannak, akik erről ma hallottak a jelenlevők közül. Akkor kezdett a református nép, bibliaolvasó nép. Akkor lett az egyháznak ilyen napi igét adó kalauza. Mert ez a a mi mostani kalauzunk a háború előtt egy egyesületnek a kiadásában, a Prokristo Egyesületnek a kiadásában diákok számára jelent meg. És sok minden más történt, és a legfontosabb az volt, hogy visszakerült Krisztus a prédikáció és egyház életébe. Én a egyebek között a homiletikának a prédikáció tannak a tanára vagyok, és még debreceni szolgálatom idején csináltunk egy szemináriumot, 10 hallgató volt ott, akik egyik közöttük a Fekete Károly volt éppen, aki most a rektor az iskolának, aki mindenkinek 5 prédikációt kellett elemezni, elolvasni az 1890 és 1914 közötti időkből nagy prédikátorokét. És 5 szempont volt megadva, hogy hogyan kell elemezni, és a megdöbbentő az volt, hogy az 50 prédikációban, vagy a 10x50, egyetlen egybe fordult elő Jézus neve. Amikor a keresztény prédikálásnak ez a lényeg, hogy Krisztust hird, azt hirdettek mindent, hogyan kell metszeni a szőlőt, hogyan kell szeretni a hazát, stb. Stb. De Krisztus nem volt benne. Szóval Krisztus visszajött, és vele együtt visszajött az a látás volt az ébredésnek a látás, hogy bűnösök vagyunk személy szerint, nekem bűneim vannak, és a népemnek is bűnei vannak. És az egyházamnak is bűnei vannak, amelyik nem prédikálta a Krisztust, hanem csak valami mást. És sajnos a mai közéletben is ismét csak ezt látjuk. Elvitték a zsidókat a németek, nem mi vittük el. És így tovább. Mintha kiveszett volna a bűnbánat. Nagyon sokszor megesik, hála Istennek, ez most nem így volt, hogy az Isten tisztelet elején nem nincs bűnvallás, most hála Istennek vallottunk bűnöket, és ez nagyon fontos része az Isten tiszteletnek. Ugye Luther azt mondott, hogy a megtérésnek minden nap meg kell ismétlődni bűnök megvallásának, és Calvin pedig elképzelhetetlennek tartott volna Isten tiszteletet bűnvallás és bűnbocsánat hirdetése nélkül. És most jön a másik tulajdonság az Istennek, a haragvó Isten, a ítélete, nem a pusztulás, nem az életet szolgálja. Gyógyulás szolgál, én meggyógyítom őket, mondja. És miért ilyen az Isten? Mert ilyen önmagában. Mert az Isten, ahogy majd olvassuk a napokban, a kalauzban, az Isten szeretet, nem csak azt mondja az ige, hogy az Isten szerette, ő a szeretet, ami azt jelenti, hogy a Szent Háromság, egy Isten, az Atya, Fiú, Szentlélek egységének a tökéletessége a szeretet. Tehát az Isten lénye szeret. És ebből a szeretetből fakadt a teremtés, az útújrakezdés, a megbocsátás és az ítélet is azért, hogy az emberek megtérjenek és hozzá közel kerüljenek. És ugye ez hozzátartozott az is, hogy amikor visszatértek a fogságból, Izrael fiai, rengeteg idegen volt köztünk. Ugye nálunk is már egyre több idegen van. Ugye most volt, hogy 170 norvég hallgató hallgatta a Debreceni Egyetemen, orvosra hallgató, és ugye rengeteg feketék, sárgák, mindenféle bőrszínek vannak. Ha meg ezt elmegyek Angliából, fogok menni nem sokára ismét, ott meg még inkább. Van olyan város, ahol a rendőr meg a villamos kalóz is, vagy a villamos lehető is fekete minden, ami még Angliában is. Nos, amikor visszajöttek a fogságból, akkor is ez volt, mert ott volt egy csomó ember, akiket oda telepítettek, és meg kellett egyezni valamiféleképpen. És itt a proféta azt mondja, hogy az Isten szeretete mindenkié. Már a Mózes törvénye benne volt az, hogy az idegent, a gért, ez a héber szó erre, azt meg kell becsülni úgy, mint aki közületek való. Mert az Isten szeretete, az Isten jósága minden ember számára, közel és távolvalók számára adatott már akkor, és Jézusban pedig ez tökéletessé lett. Jézus Krisztusban mindenféle válaszfal leomlott zsidók és görögök és feketék, fehérek és sárgák között. Ugye az első nagy missziói központ az egyházban, Antiochia, ahonnan Európába is átjön az evangélium. 5, a bibliai felsorolás szerint 5 népfajta volt a gyülekezet tagjai között. Voltak arabok, zsidók, görögök, berberek és feketék. Megélték az Istennek ezt a népeket egyesítő szeretetét, hogy az evangéliumnak nem csak következménye, hogy én szeretem a nem magyart, hanem része. Mert a Krisztusban, a Krisztus testében összetartozik. Én csak magyarként tudok keresztény lenni. Mert az Isten, hála Istennek, magyarnak teremtett, de ez nem azt jelenti, hogy a másikat kevésbé szeretem, mint önmagamat, vagy a saját népemet. És a mai szétszakadt világban, mert testvérek, sokat panaszkodunk arról, hogy mennyire szétszakadt Magyarország. Tegnap olvastam egy amerikai lapban, hogy soha annyira ketté nem volt szakadt az Egyesült Államok, mint ma. A Bush pártiak, meg a Bush ellenesek, és így tovább. Az egész világ szét van szakadva. És ami Jeruzsálemben történik, meg ami Bagdadban történik, az mindannyiunkkal, nem csak annyi, hogy a tévé behozza az ovánkba robbanás minden reggel, hanem ez a világ. És ebben a világban kell nekünk, a budaörsi gyülekezetnek, vagy az albertfalvainak, vagy bármelyik magyar, vagy nem magyar gyülekezetnek megélni az Istennek a szeretetét. Mert ez a Krisztus hirdetés, nem csak az a Krisztus hirdetés, hogy a Püskiné vagy a György testvérünk prédikál, az nagyon fontos részem az, hogy hogyan éljük meg ezt a mi életünkben, a mi hétköznapjainkban. A gyülekezetnek meg kell élni Istennek a népeket egyesítő szeretetét. Hogy az Istennek minden értelmet fölhaladó békessége átjárassa az életünket. Meggyógyítom őket, mondja az ige, és békességet adok neki. És a békességbe beletartozik a megbékélés Istennel és a másik emberrel. A hitünk és hűségünk lehet ennek a munkálója a mai világban. A mennyben lakó, de Jézusban közénk érkezett teremtő és megváltó Isten azért jött el, hogy gyógyítson az igaz útra, a teljes békességre, és végül a mennyei Jeruzsálembe vezessen. Járjunk ezen az úton, és legyünk a Jézus gyógyító munkásságának nem csak megtapasztalom, továbbadó és továbbélője a világban. Dicsőség legyen az Atyának, a Fiúnak és a Szentlélek Istennek, amiképpen kezdetben volt, és most, és örökkön örökké. Amen. Feleljünk, testvéreim, az ígére a 469. dicséret 4. versének édesé. Vezess engem utadon, és magad légy az út. Örökkévaló és mindenható Isten, csodálunk téged, aki te örökkévalóságodat elhoztad hozzánk, amikor bennünket megváltani eljöttél a Szent Fiatban, Jézus Krisztusban. Köszönjük neked, hogy van üdvösség, van gyógyulás, van hely, van útépítés, és van a megépített utaknak a helyreállítása. Kérünk ad, hogy az igaz úton járhassunk, és minden nap újból és újból legyünk készek a hibák kijavítására a magunk személyes életében, a gyülekezet életében, és annak a nagyobb közösségnek az életében élünk és járunk. Kérünk, áld meg a mi gyülekezetünket és az egész egyházat ebben a hazában és a világon mindenütt, hogy ennek a te utakat építő és békességet adó, gyógyító szeretetének a tanúi, hirdetői lehessünk. Életünkkel, beszédünkkel, hétköznapi magatartásunkkal és Isten tiszteletünkkel egyaránt. És kérünk, áld meg a várost, amelyikben élünk, a hazát, amelyiknek részei vagyunk. Kérünk a magyar társadalom gyógyulásáért és az egész tragikusan megosztott emberiségnek a megbékéléséért. adj békességet, Úristen, a mi időnkben, itt a földön. Hozzád imádkozunk, hogy azok, akiknek a kezébe hatalom van, akik döntenek háborúk és békék fölött, a megbékélés és az emberiség felé vezessék az emberiségnek az útját, és fékezd meg azokat, és törd el azoknak a karját, akik gyűlölködést és háborút terjesztenek ebben a világban. Irgalmas kezedbe vegyük a közöttünk levő erőtelemeket, betegeket, gyászolókat, árvákat, magányosokat, a jövő héten operációra kerülőket, és kérünk, Urunk, hogy légy mint azokkal, akik reményüket vesztették, hogy a mi énekünket és a mi életünket látva mi reménységet nyerjenek. És kérünk, hogy tégy bennünket készség arra, hogyha meglátjuk a bajt, akkor tudjunk segíteni is. Urunk Istenünk, te a szív mozdulásait, mint a vizek folyásait szabadon hajtod ides tova. Neked egyedül van hatalmad arra, hogy szívünk vágya és indulatai uralkodj. Add nekünk a kegyelmet, hogy azt szeressük, amit te parancsoltál, azt kívánjuk, amit te megígértél, hogy a jelen való világ változásai és lehetőségei között odafordítsuk a szívünket, ahol örökös örömöt találunk benned, ami Urunk Jézus Krisztus által, aki veled és a Szentlélekkel egy Isten él és uralkodik örökkön örökké. Amen. Mi atyánk, aki a mennyekben, szenteltessék meg te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkezőnket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőnket. Ne szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Testvéreim, adakozásra hívlak, emlékeztetve arra, hogy a mi adakozásunk hála áldozat, az egész életünk odaszállásának a jele. Indítson bennünket az Úr ilyen hálás áldozattal való adakozásra, és hallgassuk meg a hirdetéseket.
Kedves testvérek, azt szeretném hirdetni először is, hogy alkalmainkat szokott rendben a héten megtartjuk, hétfőn este 6 órakor istentiszteletet tartunk. Csütörtökön, ahogy hallottuk az igéhirdetésbe, áldozó csütörtökön, új és megyvemenet elére emlékezünk, ezért ezen a estén 6 órakor istentiszteletet tartunk. Itt a templomban. Pénteken szintén 6 órától ifjúsági biblióra lesz, este 7 órakor, egy órával később, 20 évesek bibliaórája, és 8 órától pedig felnőtt bibliakör. Vasárnap délelőtt 10 órakor pedig szokott rend szerint Isten tiszteletet tartunk. A presbiter testvéreket kérjük arra, hogy az Isten tisztelet után egy rövid időre, egy rövid megbeszélésre maradjanak itt. A nyári csendesetet szeretném hirdetni, erre még lehet jelentkezni, és örülnék is, hogyha minél többen el tudnánk jönni. Július 4-e és 10-e között Börzsöny északnyugati szélén fekvő Kemence nevű helységben fogunk eltölteni egy hetet. Az érdeklődőket arra kérem, hogy Varga András presbiter testvérünknél jelezzék részvételi számokat. Fodor Dániel, Vászhartyán lelki pásztor, egy pár héttel ezelőtt elhunyt, 53 éves volt, ha jól emlékszem, és 4 gyermeket hagyott maga után, illetve a feleségét, és hát nincs hova költözni, éppen ezért gyűjtést szeretnénk rendezni az ő számukra. Gondoljuk a elhújt hozzátartozóira, és próbáljuk segíteni az édesanyát, illetve a gyerekeket abban, hogy megfelelő helyre kerüljenek, és valamilyen módon lakáshoz jussanak. Szintén egy szomorú hír az, hogy gyülekezetünk egyik kedves tagjának, illetve több tagjának, mert egy helyen laknak, Sallai Katalinnak, illetve az ő fiának, feleségének és unokáinak a háza nem is olyan régen leégett, és van egy pár bútor, ami terázott illetőknek, gondolom a tűzoltás közben, hogyha volna valaki, aki el tudná helyezni ezt a néhány 20 darabot, kérem, hogy jelezze, és segítsünk neki is. Hadd mondjuk köszönetet a konfirmációi Isten tisztelethez nyújtott segítségért, mindazoknak, akik ebben részt vállaltak. Hirdetni szeretném a testvéreknek azt is, hogy tegnap az Egyházmegye Gödöllön foci bajnokságot rendezett, ahol 8 csapat indult, és hát nem szerepeltünk olyan fényesen, mint tavaly, ugyanis a 6. leszünk. Az elmúlt héten Koporsó mellett kellett megállnunk, Bordás István testvérünket temettük el, aki 1931. május 16-án külösszálláson született, és ezentelő április 19-én Budaörsön hunyt el. Hordozunk imádságba az elhunyt hozzátartozóit, hogy Isten vigasztalja meg őket. Április 24-én az építésre szánt felsejpénz 40.220 forint volt, szintén április 24-i felsejpénz, ami összegyűlt 17.656 forint. Az áprilisi havi felsejpénz, ami egész hónapra összegyűlt, az pedig 57.366 forint. Köszönjük a testvéreknek, és már hallottuk a hirdetésben, de ne felejtsük el azt, hogy Isten szereti a jókedvű adatokat. Most énekeljük el a 434. énekünket. Ez a záró énekünk, de most kivételesen az utolsó verszaknál ne álljunk föl, mert az utolsó verszakot követően a gyerekek anyák napi rövid műsorát meghallgathatják esetleg. Thank you.
Mesél napján vidám szívvel jöttünk, hogy itt minden édesanyát örömmel köszöntsünk. Kívánunk az Úr Jézustól sok-sok boldog éve, gyermekeink szeretetét, áldás békessége.
Körgő Erzsébet édesanyának. A mi drága édesanyánk, sokat küzd és fárad értünk, korán kell és későn fekszik, nagy Istenünk áld meg kérünk.
Töltsd be szívét türelemmel, új erővel, ha elfárad, mert anyukánk minden napja csupa szeretet szolgálat.
Kedvé látom,
anyám,
ajándékul adott téged Isten, ahogy földet adta a napot. Aranynál is látával tennékre, az Úrnak hálát adott érted.
Nyári tűzben vagy fagyos télben nyomodban mindig virág fakad. Nyugalmat találó közeledben nyeresség nekem minden szavad.
Átom Istent érted éjjel-nappal, áldozatod nem felejtem el, átadom most e fát ujjászállal, átadom, mint úgy sem mondhat el.
Messze sodorhat tőled az élet, mégis mindig gondolok rád, magammal hordom szent örökséget, megőrizem arcod mosolyát.
Nagy Ferenc ajándékozás, szólhatnék én rólad, anyám, a kedves ünnepen szépeket, melyek igazak is, ám ezt mégsem teszem. Ékes szavak virágai nem fonom küzérbe, csak a szemem néz most rád, és amint csillog érted.
Szedhetnék én anyám nékkel ölni milliómot, érdem szerintek kaphatod a legnagyobb csokrot. Egy szép bimbó is vallja, mint a csokor harsog, én most neked bimbót hozom, hogy ez még súg, hallod.
Szállj kicsi darra, édes anyámhoz, májusi szellő orgona ághoz, életemnek tervőt fáj a vádor élni, bánod fecskék könnyű szárnyán hozzá térni.
Édesatyánk, valamennyien kisgyerekek és öregek és középkorúak, köszönjük neked az édesanyánkat. Hálát adunk életükért, szeretetükért, hűségükért. Köszönjük azt, hogy most is vannak közöttünk fiatal édesanyák, őket is, meg gyermekeiket is áld meg, és arra kérjük, hogy legyen igaz ezeknek a drága gyerekeknek az életében is, hogy nemzedékről nemzedékre van a te hűséged. Ami Urunk a Jézus Krisztus által áll. Fogadjátok az Ura áldását. Istennek békessége, mely minden értelmet felül halad, meg fogja őrizni szíveiteket és gondolataitokat az Úr Jézus Krisztusban. Az Atyának kegyelme, a Fiúnak szeretete és a Szentlélek közössége maradja mindnyájatokkal. Amen. Thank you.